Kedves testvérek, elolvasom a mai és a holnapi új szövetségi részt, mert szorosan összetartozik, és holnap este amúgy se lesz Biblia óra, tehát vegyük egybe ezt a két amúgy is rövid bibliai szakaszt. Ez a Rómaiakhoz írt levél harmadik fejezete, a 21. verstől a fejezet végéig. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is, bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által, szó sincs róla, sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Kedves testvérek, nehéz mondatok ezek, pedig fontos mondatok, rendkívül fontos mondatok, olyannyira, hogy ebből a szakaszból lett igazán a reformáció, Luther Márton reformációja a római levélre épül, és abban is különösképpen erre a most olvasott részre, Luther életére visszatekintve, rendkívül sokat kínlódott, meg nem világosodott állapotában ezzel a fogalommal, hogy Isten igazsága, igazságossága. Ez a kifejezés számára elviselhetetlen terhet jelentett. Akkor még szerzetes volt, és szerzetesi kínlódásaiban az volt a gyötrelme, hogy pokolra fog jutni, mert nem tud az Isten igazságának megfelelni. Ez volt Luthernek a nagy gyötrelme, hogy hogy lehetne megtalálni a kegyelmes Istent, hogy lehetne megfizetni az Istennek, mikor olyan sok bűnöm van. Tehát az Isten igazsága, közelebbről inkább az, hogy igazságossága. Ez volt Luther számára a fő probléma. Úgy érezte, hogy az Isten igazságossága neki kárhozatot jelent. Mert az Isten igazságosság azt jelenti, hogy ki az érdeme szerint kapja meg a jutalmat vagy büntetést. És úgy érezte, hogy hiába szentelte oda az életét szerzetesként Istennek, abban a szerzetesi életben is töménytelen sok bűne van. Tehát ha az Isten igazságos, akkor őt a bűnöst kárhozatra kell küldje. És ezen gyötrődött, és próbált még többet cselekedni, még többet imádkozni, még többet böjtölni, önmagát még többet kínozni, és hiába csinált akármit, terhelte őt ez a rettenetes fogalom, ez az Isten igazságossága. Igazságos az Isten, jaj nekem! Ez volt Luther rettenetes nagy kínlódása, és ebben kapott világosságot, és onnan kezdve fölragyogott a ég számára, és világosság gyúlt a szívében, gondolatában. Most csak az eredményt mondom, azokat a lépéseket, amiken át eljutott Luther ide, azt nem részletezem. De a lényeg az, hogy az Isten igazságosságát végre megértette másként, mint ahogy a középkorban értették, vagy mint ahogy régen-régen a zsidók értették, mert a zsidó gondolkodás ment át a kereszténységbe, és lett gyötrelemmé Luther számára. Tehát egy csodálatos belső megvilágosodással látta azt, hogy de én rosszul értem az Isten igazságosságát. Az Isten igazságossága nem azt jelenti, hogy minden bűn számba vesz, minden bűnt méltóképpen megbüntet, hanem ez volt a nagy megvilágosodás Luther számára. Az Isten igazságossága igaz volt, az Isten Isten volt, abban van, hogy valóra váltja azt, amit akar. Az Istenben van az igazságosság, vagy nem igazságosság, nem az embertől függ, hanem önmagában az Isten igazságossága. Azt jelenti, hogy igazán valóra váltja, amit gondolt. És mit gondolt az Isten? Szeretetet, üdvösséget. Az Isten igazságosság azt jelenti, hogy az ember bűne nem változtat azon az Isten gondolata, a szeretet, az üdvösség, és ezt az Isten megvalósítja. Értjük el, hogy micsoda óriási fordulat, még egyszer a szembesítés érdekében. A régi értelmezés az volt, igazságos az Isten, bűnöket büntet, jó cselekedeteket jutalmaz. Isten igazságos kinek-kinek a cselekedete szerint. Az új értelmezés azt jelentette, az Isten elgondolt valamit, amikor megteremtette a világot, és az ő igazságosság, igazság az, hogy amit elgondolt, azt valóra váltja. Közben jött a bűn, azt az Isten elrendezi. De a bűn nem tudja megváltoztatni az Isten eredeti gondolatát, az Isten eredeti gondolata az, hogy akit teremtett, azt üdvözíti. Amikor ezt megértette Luther, egyszerre fölragyogott benne az öröm, akkor nincs baj, ha az Isten igazságossága azt jelenti, hogy győz az Isten gondolata minden ellenállás közepette és ellenére. És ebből a részből értette meg Luther ezt a csodálatos evangéliumot. Most ahhoz, hogy ezt a részt megértsük, az előző két fejezetet is legalább nagy vonalakban föl kell idézni, mert az folytatódik itt. Az első meg a második fejezetben Pál apostol arról beszél, hogy minden ember bűnös. Itt vissza is tér erre. Nincs különbség. Mindenki vétkezett. Mindenki vétkezett. Külön beszél, hogy a pogányok úgy vétkeznek, hogy nincs Bibliájuk, de ők is vétkeznek, mert ismerhetnék az Isten, de nem akarják megismerni. A zsidónak pláne nincs mentsége, mert neki van Bibliája, és mégse csinálja. Tehát zsidó és pogány egyre megy, egyik is vétkezik, a másik is. Tehát mindenki kárhozatot érdemel. Itt a végén vissza is tér rá, hogy hát az Isten a zsidóké csak? Nem, a pogányoké is. Tehát Pál apostol kinyitja az egész legyező teljes szélességében, az Isten az egész emberiséggel cselekszik valamit. Nem úgy, hogy külön a zsidóval, és aztán ott valami üdvösség születik, a pogány meg a maga sötétsége megy kárhozatra, nem. És itt hangzik el az a szó is, hogy ingyen. Ingyen ajándékozza Isten az üdvösséget. Tehát a Luthernek a óriási fordulata az, hogy az Isten igazságosságát, hogy mondjam, függetlenné tette az ember ilyen-olyan viselkedésétől, mert úgyis minden ember vétkezik. Tehát nem lehet különbségteni, hogy vannak jók, azok majd üdvözülnek, rosszak, elkároznak. Azt mondja Pál, egyre megy zsidó, nem zsidó. Jó ember, nem jó ember, igaz ember, nem igaz ember, minden ember bűnös. Az Isten szentsége felől nézzük az emberiséget, egy az emberiség, mindenki bűnös, mindenki elkározik. Na most ezek a gondolatok, amik itt vannak, és pláne az áldozat, vér, ezekről tudni kell azt, hogy itt Pál gondolkozik és alkot is újat, de ugyanakkor a régit is behozza. Tehát külön egy, ha teológiai professzor volna valaki, és egy fél évet, egy szemináriumot, egy fél esztendős szemináriumot kitűzni, hogy ezeket a verseket egy fél esztendőn át tisztázok, akkor bőven volna idő. De akkor se lépnénk túl a témát, mert olyan magvas, hogy kitelne belőle. Úgyhogy most én kénytelen vagyok csak a nagy fejezet címeket elmondani, amik ebben a szemináriumban sorra kerülnének. Tehát az Isten igazságossága az, hogy ő valóra váltja az eredeti gondolatát. És itt Pál vitázik nem csak a zsidókkal, mondom, ha volna időnk, akkor ezt részletezhetnénk, nem csak a zsidókkal, hanem a zsidó keresztjénekkel. Amiket ő itt ír, azok nem a zsidókkal való viták csupán, hanem a zsidó keresztjén gondolatnak a továbbfejlesztése. Ez az érdekesebb. Hát ez persze, ez alapos elmérés kellene, hogy ezt a finomságot észrevegyük, hogy már Pál apostol előtt a zsidó keresztjének alkalmazták az ószövetségi véres áldozat gondolatot a názáreti Jézus kereszthalálára. Ezt nem Pál kezdte el, hanem ő tovább folytatta és finomította, és igazába véve azt lehet, hogy miközben úgy tűnt, hogy finomítja a zsidó keresztény gondolatot, alapjában ellentmondott neki. Mert a zsidó keresztény gondolat még mindig megmaradt abban, hogy a zsidókról van szó az Isten űrtervében. A zsidókról egyfelől, másrészt a zsidókon belül is az igaz emberről, a törvény megtartó emberről. Tehát a zsidó népről és a törvény betartó emberekről, hívőkről. Ezt így vették, hogy Isten üdvözíti a Jézusba vetett hit által azt, aki csinálja a törvényt. És hát persze a zsidókon belül, és hát most már oda jöhetnek a pogányok is, de igazából ez a zsidók ügye. Ezt a zsidó keresztény gondolatot Pál kiszélesítette egyrészt úgy, hogy dehogy is, hát nem csak a zsidókról van szó, az egész emberiségről, mint ahogy hallottuk itt. Tehát a zsidó keresztény szűkösséget maximálisan kinyitja Pál, dehogy is csak a zsidókról, és láne, dehogy is csak a hívőkről, most már ezt mondjuk mi később, dehogy is az egész emberiségről. Az Isten szeretete az egész emberiségre érvényes. Másodszor az igaz ember fog üdvözülni. Azt mondja Pál, dehogy is, a bűnös fog üdvözülni. Az Istennek ez a tágassága magával hozza azt, hogy hát minden ember bűnös, tehát minden ember üdvözülni fog, és pedig nem a cselekedetei által, hanem az ingyen kegyelemből. Kegyelemből tartottunk meg hit által. Tehát mondom, Pál előtt már a zsidó keresztjének töprengtek, hogy az ószövetségi kultusz hogy folytatódhat a kereszténységben. Pál alapjában elfogadja ezt, tovább viszi, és igazából megsemmisíti ezt a gondolatot, mert ismét mondom, kiszélesíti, hogy nem a zsidókról és nem a hívőkről van szó, most már mondjuk mi keresztjének, hanem az emberiségről van szó. És nem úgy van, hogy a jó ember fog üdvözülni, hanem a bűnös ember fog üdvözülni. Későbbiekben visszatér erre Pál, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Tehát ez a nagy evangélium van Pálban, hogy az egész emberiségre áll a dolog, és a bűnösökre áll, és ez a nagy kegyelem, hogy a bűnösöket is üdvözít Isten. Erre mondhatja valaki, hát akkor érdemes jót cselekedni. Na itt van, továbbiak aztán kifejti Pál ezt is, hogy nem úgy vagy a megtért bűnös kap kegyelmet, azt mondja, hogy aki kegyelmet kap, az tér meg aztán igazán. Aki átéli az Isten szeretetét, az tér meg igazán. Tehát nem kell félteni, hogy az ingyen kegyelem tanítása erkölcstelenné teszi az embert. Ellenkezőleg a kegyelem hozza ki végre az erkölcstelenségbe az embert, mert a bűnbocsánatnak nem az a lényeg, ami mögöttem van, azt valahogy elrendezi az Isten, hanem ami előttem van, abba betájol az Isten, beállít és munkába vesz. Tehát mondom itt, az a különös, hogy a régi szavakat használja Pál, de aki gondolkodik, az észre, hogy miközben a régi szavakat, a zsidó kultusznak a kifejezését használja Pál, aközben igazából megsemmisíti a régi gondolatot, és valami vadonat újat hoz. Tehát itt a döntő szavak, mint egy kezdés azzal, hogy most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazságossága. Eddig úgy gondolták, hogy az Isten igazságossága a törvény kategóriáiban jelenik meg. Azt mondja, Pál, ez befejeződött. Most törvény nélkül, az egész régi ügy, kultusz minden befejeződött, megvolt a küldetése, betöltötte, Krisztusban új világ kezdődött, most törvény nélkül. Tehát a kegyelem világa kezdődött, amiben zsidó épp úgy részesedhet, de nem érdemből, hanem a Krisztusért, mint ahogy a pogány is részesedhet, ugyancsak nem érdemből, hanem Krisztusért. Ilyen szavakat kell itt egy kicsit legalábbis megvilágítani. Azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ez olyan furcsa kifejezés, mi az, hogy dicsőség? Mindenki hiával van az Isten dicsőségének. Mi ebben az érdekes? Hát ezt tudni kell a kortörténetet és a zsidó gondolkodást. A zsidó gondolkodás azt mondotta, hogy amikor Isten embert teremtett, az ember mezítelen volt, de az Isten dicsősége körülvette. Az ember ruhája igazából az Isten dicsősége volt. És a bűnesetben ez az isteni dicsőség eltűnt, és megjelent a tudat, hogy mezítelen vagyok. Tehát azt mondja, minden ember hiával van az Isten dicsőségének, tehát az az eredeti ragyogás, ami az embert emberré tette, így gondolták a régi zsidók, az a ragyogás, ami az embert emberré tette, az életet széppé, istenivé tette, az eltűnt, mindenkinél eltűnt, akár zsidó, akár nem zsidó. Tehát így kell érteni ezt, hogy az Isten dicsősége az nem valami absztrakt dolgot jelent, hanem konkrét dolgot a bűneset előtt, legalábbis így gondolták a zsidók, a bűneset előtt ragyogott az emberi lét, a bűneset után elveszítette, és minden ember elveszítette. Ingyen igazítja meg őket, tehát ezt a dicsőségét elveszített embert, az a lecsupaszodott emberi életet Isten felöltözteti a Krisztusba, új ragyogásba, ingyen kegyelemből. És a 21. 23. versben van megint egy másik kifejezés, amit értelmezni kell, gondolkozni lehet rajta. Azt mondja, hogy az Isten igazságát nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által. Nagyon figyelemre van a lábjegyzet ehhez. Ez azt mondja, hogy Krisztusban való hit által a kéziratok egy része szerint a Jézus Krisztus hite által. Ez többször előfordul, ez a fordítási probléma, mert nehéz pontosan fordítani. Galata 2:20-ban sokfelé van ez. Tehát van olyan, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözölünk. Itt is így fordította, de azt mondja, bizonyos kéziratok hangsúlyosan mondják a másikat. Néztem a görög szöveget, tulajdonképpen azt lehetne úgy fordítani, ahogy most mondom. Tehát nem a Jézus Krisztusba vetett hit által, hanem a Jézusnak a hite által. Tehát jön az üdvösség, és nem úgy, hogy el kell hinni azt, amit Jézus tanított, hanem a Jézus hite ölel magába minket. Jézus úgy tekint ránk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és üdvözülni fogunk. Tehát más az, hogy Jézusba vetett hit által, azt én csinálom, vagy a Jézusnak a hite által, Jézus rám ragyogtatja a hitét, bele ölel hitével az Isten szeretetébe. Mondom, ezek olyan finomságok, amiket hát sokáig kellene részletezni, de ízelítőnek elég ennyi, és kezdjük érteni talán, vagy értsük meg Luthert, hogy milyen óriási élmény volt számára, amikor fölismerte Isten igazságossága, tehát nem számon kérő igazságosság, jutalmazó, büntető igazságosság, hanem ajándékozó igazságosság. Ember, én téged teremtettelek üdvösségre, megcsorbulna az igazságom, ha te elkárhoznál. Én addig szeretlek téged, amíg az igazságosságom érvényesül, és az eredeti gondolatom érvényesül, és te üdvösségre jutsz. El tudjuk képzelni, hogy milyen óriási fordulat. Retteget ettől, hogy Isten igazságossága őt pokolra taszítja, és aztán fölismerte az Isten igazságosságát, hogy nem engedi, hogy ő elkárhozzék. Ez az óriási fordulat, 180 fokos fordulat, és ez valóban méltó, hogy reformáció legyen belőle. Mondom, ennek csak szinte részlete az, hogy ez nem a zsidókra áll, hanem minden emberre, nem a jó emberekre áll, hanem minden bűnösre. Végül is azzal lehet összegezni a dolgot, hogy az Isten igazságossága egyenlő Isten szeretete. Ez a befejezés ennek a csodálatos gondolatmenetnek. Csak mondom, Pál bonyolította, azt mondjuk már előtte is bonyolítottak. És itt az, hogy Jézusnak a hite által, Jézusnak az áldozata által, Jézusnak a vére által, ez nem azt jelenti, hogy egy haragos Isten ez a vér kiengesztel, hanem az Isten jóságát, üdvözítő szeretetét csak így lehetett érvényesíteni, hogy Jézus keresztjénél megdöbbenten áll az ember, és azt mondja, ó, én nyomorult bűnös ember. Hát a Jézus keresztje fordulópont a számomra, ha megértem, a keresztnél látom meg, hogy ki vagyok én, Isten gyilkos vagyok, és akkor térek meg igazán, amikor az Isten gyilkost az Isten ölébe veszi. Azt mondja, a gyermekem, van másik út is, állj át a másik útra. A Jézus hite által, nem a Jézusba vetett hite által üdvözölünk, hanem a Jézusnak a hite által. Jézus hisz bennünk, hisz abban, hogy meg tudunk állni az ő segítséggel, amikor eddig nem tudtunk megállni. Tudunk új életet kezdeni, nem tudtunk új életet kezdeni. Hajtsuk meg a fejünket!